Csak arról beszélek, amire Páskándi Géza halott testvérem is rábólintana. Amihez nem adta hozzájárulását, arról nem szólok. Pedig volna mit másfél évtizeddel a halála után. Háza kis valakik, nagy valakik, apró senkik, böhöm senkik, és szegény megtévedt halandók, esendő párák, zarándok helye gyakorta volt. Írta. Ez így igaz. Géza fejedelmi jelenség volt. Senki sem szólította becézve Gézu vagy Gézi, stb. Régi magyar méltóságnév volt az övé, és illett is Gézára. Amikor először helyet kaptam az asztalánál, nem láttam még embert, aki jobban szereti önmagát én nálam. És ráadásul nem is csinál belőle titkot. Szájtátva hallgattam. Bárkiről, bármiről szólt, magáról beszélt. A filozófia költészetté vált nála, a tudomány képzeletté. Mint a zseniknél. Mondjuk ki, amit életében is tudtunk, Géza zseni volt. Nem csak a 20. század legnagyobb magyar drámaírója, a nyelvet Arany Jánosi szinten tudó költő, de eget karcoló esszéista, messzelátó regényíró, tömör novellák mestere, és persze filozófus. 1974 volt. Mindketten akkor érkeztünk Pestre, én januárban, ő februárban. Kicsit más környezetből, de az nem baj. Mindketten befogadó állapotban voltunk, de pár év, és Géza bezárult. Nem volt szüksége több barátra. Szóval szerencsém volt vele. Remélem, neki is velem. A vezeték nevéről ő maga beszélt. A Jus Pascendire, a legeltetési jogra vezette vissza a nevét, vagyis birtokos pásztor lehetett egyik neolatinőse. Gézát természetesen ismertem már írásaiból. Ilja Mihály, jóságos mesterem, kinyitotta a szemem az egyetemes magyar irodalomra. Egy afrikai, aki a hóról álmodik. Sokszor jutott ez eszembe, a paraboláit, groteszkjeit, persziflázsait, fabuláit, szürreális munkáit, vagy abszurdoid írásait olvastam. Nem értettem meg, hogy nála a bujkálás a betűrengetekben a túlélés egyetlen módja volt. Fantasztikus a nagy pseudo époszát, a sárikás anyóst, lélegzett visszafolytva és kitörő nevetés rohamok közt olvastam a kolozsvári utunkban. Őszön a lelkem úgy ödönködött, mintha olgásznék lassan páldogálva. Kereszt nevekből groteszk eposzt írni, mondtam, így ilyenre csak arany lett volna képes. A vendégség meg csak a legnagyobb nemzeti drámáinkkal mérhető. Hogy a már 40-esedő hajdani félénkségét ügyesen rejtegető fenegyerek ráismert a másik, szintén fenegyerek szerepre károsztatott fiatalemberre, az talán nem volt véletlen. De Géza engem mindig úgy mutatott be a bor, sör és irodalomfoltos abrosszú asztaloknál, hogy tehetséges fiatal novellista barátom. Géza, nem lehet, hogy csak írót mondj? Kérdeztem többször. Ho-ho, előbb tessék megírni a nagy regényt, mondogatta. És hosszú értekezésbe fogott mixált pocakja és az írás közötti összefüggésről. Gézának is pocakja volt, és Géza is írásmániás volt. Hosszabb munkája közben néha ki kellett cserélni az írógépe kocsi szekrényét, olyan lendülettel írt. A kézikönyvek körülötte hevertek a földön. Úgy bánt az írással, mint véle az élet. Midőn megjelentek a por első fejezetei, követelte, hogy szerepeljen benne a neve. A motto címszóban van is tőle egy idézet. A betű, lásd a B betűnél, nem mondhatod, hogy nincs ott. Géza tetőtől talpig farmerba járt, előbb kékben, majd falevélsárgában. Bár bőrváltáskát vett, amellyel divatot kreált. Zalán Tibinek, Sipos Misinek a muzsikásból, és nekem, máig megvan. Nagyszerűen elfértek benne a kéziratok, és minden egyéb is. Kínát és Amerikát végig szolgálta mellettem. Gézának egyszerűen nem lehetett elég hosszú, drága és erős cigarettája, és elég jó konyakja, bora, söre, nője. Egy börtönviselt embernek az ilyesmiből már sohasem lehet elég. Talán Géza miatt van az is, hogy taxival járok. Gézát 56 miatt csukták le. Mert verset írt, mert a Kossuth nótát, a Rákóczi indulót húzatta a cigánnyal, és mert reformjavaslatokat tett az univerzitás dolgában. Tanítsanak más filozófiát is, mint a marxizmust, az orosz nyelv ne legyen kötelező, stb. Mindezt Kolozsvárt mívelte. Egy nap, amikor az egyetemi kávézóban két férfi várta a pultnál, úgy köszönt el kolleginájtól, minek búcsúzzam, mindjárt jövök. Ez a mindjárt, mint talán már köztudomású, 6 évig tartott. Egy férfi legpotensebb évei ezek. 24 éves kortól 30-ig. Előbb Szamos úr várt, ahol Rúzsa Sándor is raboskodott, aztán a Duna Delta mocsaraiban. Segítették a barátok. Például úgy, hogy neki kellett a pallonfeltolt talicskát kifordítani. Addig fejben írhatta a verseit. Mint a Nyulak miatyánkja című 5 sorost, amelyből csak az első 2 sort idézem. A nyulak miatyánkja rövid, az ámen előtt lelövik. Gézet nem lőtték le, de a barátok tifuszba estek, ivott a csajkájukból, felvette a ruhájukat, kiállt az esőre, semmi. Nem kapta meg a konstancai börtönkórház szállodás kényelmét, ami a barátaira várt. Egy ember barátok nélkül egy koncentrációs táborban el is pusztulhat. De Géza túlélte. A legtehetségesebb, legerősebb fiatal magyar költőt választották ki a szervek, nem óhajtottak Mártét faragni. Az ifjúságom szép éjszaka volt, írta. Nagyon nehezen, csak Dés halála 1965 után engedték vissza az irodalomba, de akkor is csak fordítani. Kényszermunkában fordítani milyen lehet? Ezt Kelet- és Közép-Európában sokan ismerték. Géza azonban érezte, hogy előbb-utóbb visszakerülhet a sitre. Barátainak meg is mondta, engem főbe lőhetnek, de még egyszer nem csuknak le. Végül is kierőszakolta szinte, hogy kiengedjék. Meggyőzte őket, hogy mindenkinek így a legjobb. Érezte, hogy 1974 az utolsó esélye. Azután még kutyább idők jönnek, a kínai modellel falurombolással. Géza, mint annyiszor, tisztán látta a jövőt. Megvalósított egy általa írt tragikomédiát, elvált, elvett egy pesti lányt, és kivándorlóként, nem politikai menekültként, repatriált a nagyobbik hazába. Elegem volt a sötétségből és a butaságból, mondta, de azt nem lehetett kihámozni, hogy egyszerre Magyarországra érti, szintén. Sokaknak nem tetszett Géza áttelepülése, elsősorban a drámaíróknak. Nem telt bele pár év, az összes színház Géza darabját játszta. Ekkor történt meg a Fészekben, ahová ebédelni mentünk, hogy egy másik drámaíró, akiből később politikus lett, bizonyos Csurka István, folytogatni kezdte az én barátomat, míg én a vécén voltam. Te mocsok oláj, üvöltötte. Mikor visszaértem, Géza csak a szemével intett, hogy ne üssem le a krapekot hátulról. Megvárta, míg a barátai elvonszolják. Pedig Géza erősebb volt a folytogatónál. Az Írószövetség etikai bizottságra arra ítélte a részek kötekedőt, a kenyéririgyet, hogy levélben kövessen meg minket. Hogy Gézával szóljak, a tűfokán könnyebb átjutni, mint saját hazádban, vendégségben lenni. Viszont Géza ezzel a cselekedetével megnyitotta az áttelepülők végtelen sorát. Hősünk megnövesztette a haját, nem növesztem, nő az magától, mondta. Itt szakasztott, olyan lett, mint egy indián. Még a nagy orra is olyan indiános volt. és aki rajta felejtette szomorú, felhők megülte tekintetét. De az indiánság másként is értendő. Egy darabjában például így beszél, nem szó szerint, emlékezetből írom, a skalp megszerzése helyett hajnövesztő szert áruló indián. Azzal, hogy az erősebb rezervátumot ad neki, kinyilvánította gyöngeségét. Azt hiszi, hogy ezzel megvásárolhatta a rezervátumbeli háláját, holott csak mélyebb gyűlöletet kapott cserébe érte. A rezervátumbeli ugyanis tudja, hogy a rezervátumbeli joga a kihalás kötelessége. Azt hiszem, ezt már az egész, és nem csak az erdélyi magyarságra értette. Aztán megjött a felesége, mindketten elváltak névbeli házastársuktól, és ismét összeházasodtak. Anikónak egy kikötése volt, Géza vágassa le a haját. Nem tudom, elmeséltem-e már párizsi találkozásunkat, Géza ösztöndíjjal volt kint, és egy nagypolgári panzióban lakott a Cartier Latin szívében. Én magamat keresve csavarogtam Nyugat-Európában. Bajomi Lázár Endre, aki François Gachonnál volt, feleségem rokonánál, ebédvendég volt nálunk, Nizzában, azt mondta persze franciául, mikor kiejtettem Géza nevét. De hisz az egy nacionalista. Az igaz, mondtam, de legalább elismeri, és nem mar bele másokba, mint maga. Géza, mint kiderült, még nálam is rosszabb tájékozódó volt. A Bóbur melletti kafé teraszán akartam megbeszélni egy randevút vele, de az egy metró megállónyira volt a szállásától, inkább elébe mentem. Az viszont igaz, hogy ismerőseimet, akinek papírjait én sem pésztem ki Magyarországról egy térképben, bemutatta európai hírű szobrász barátjának. Ősi barátsággal. Ezt írta egyik könyvébe dedikációként. A két család már összejárt ekkoriban. Volt ugyan egy év, amikor nem beszéltünk, mert neki akartam menni az idősebb Száraz Gyurinak, együtt bocsátottak meg, midőn a por egy fejezetét vittem be a kortásba. Mulatságos volt, ahogy a Nimrodban remegett a kezemben a kóla, míg a két jó öreg, dehogy is voltak azok, ivott. Géza 62 évesen halt meg. Hát kor az? Mondom most, túl három halálon, a 62-től már csak 7 napra. Amikor Csángóföldről való Szumánomban kezdtem járni, ványolt szűr, gyönyörűséges bőrrátétekkel, némely ír így, csak nevükben magyar írók azt hitték, pontosabban azt mondták, hogy én is erdélyi vagyok, mert folyton Gézával mutatkozom. A 25 fogásos magam készítette kínai vacsorára csak akkor jött el Géza, amikor megtudta, hogy Kormos, aki német juhász volt, még csak fél éves. A Duna-deltában valahogy nem kedveli meg az ember a farkaskutyákat. Amint meglátta, hogy a kutyakölyök két füle, mintha összenőtt volna, ha figyel, elnevette magát, és elkezdte simogatni. Szuszóka nevű puliát imádta. Aztán egyszer mondott valamit, ami szíven ütött. Ez már a válásom után volt, amit egyedüliként a barátaim között nem helyeselt. Azt mondta a Rákoshegyi templomtéren hazafelé sétálva, amikor dohogtam, hogy ritkán látom, ha majd megöregszel, rájössz, hogy nincs idő a barátokra. Csak a munka számít. Azért nekem eszembe jutott Vörös Sándor és mások is, akik vénségükre se vakarták le magukról a fiatalabb barátokat. Igaz, Géza sajnos nem is lett vén. Nem szoktam elmenni írók temetésére, becsapom magam. De Géza nem csak író volt, hanem az egyik legjobb barátom is. A sír közelében fölfedeztem első és utolsó feleségemet. Én Csóri Sándor mellett álltam. Amikor lebocsátották a koporsót, és helyére került az utolsó koszorú is, nyeltem a könnyen. Miért nem énekeltük el a himnuszt? Mondtam Sándornak lefelé menet. Miért nem kezdted el? Mondta Sándor.